Rádióegyetem. Itáliai humanizmus. Az örök humanizmus Montaigne-től Kantig. Kelemen János előadása.
Na mostan, hát ezt nem kell mondanom, mert a jelenlevők ezt még jobban tudják, gyönyörű téma ez a téma, és kedvem is lett volna jobban bele folyni, ha másképp alakult volna ez a fél év. De ahogy jól mondod, úgy láttam, hogy miről volt itt szó, és azt is értem, hogy mit jelentenek ezek a címek, amelyek alatt az én szövegelésem, vagy szövegeléseim vannak. Na mostan ez a cím, hogy az örök humanizmus, ez több szempontból jó, abból a szempontból is jó, hogy egy olyan jelzőt tesz emellé a szó mellé, ami már megkülönbözteti attól, amiről eddig volt szó. És ha szabad, az egy percig elmélkednék ezen, hogy humanizmus, bár tudom, hogy erről már sok elmélkedés folyt eddig. Tehát, mint minden más kultúrtörténeti, filozófiatörténeti, irodalomtörténeti jelenség esetében nyilván fel kell tételeznünk, hogy van egy időben, térben körülhatárolható szellemi jelenség, aminek van egy kontinuitása, vannak kérdésfeltevése, és aminek van eleje és vége. Na mostan az elejét még csak meg lehet mondani ennek, mert Péter, mondjuk azt, hogy Petrárka, mondjuk, ugye, vagy valami ilyesmit lehet mondani. Semmi esetre sem mondanék egy olyat, ami egyik hát nagy előző nemzedék nagyja, akinek rengeteget köszönhetünk, és a jelenlevők sajnos már nem ismerhették. Ugye, tehát semmiképpen sem mondanék olyat, hogy Dante. Tehát én nem, de hát előző nemzedék nagyjai mondtak ilyesmit. Éppen azért, mert ez egy körülhatárolt szellemtörténeti jelenség. Na mostan a vége. Na most én azt hiszem, hogy körülbelül a vége már megtörtént, tehát amiről én beszélek, az már a vége után van, mert olyan értelemben, hogy mozgalom, aminek kontinuitása van, és nemzedékek egymás kérdésfeltevéseit viszik tovább, olyan értelemben már vége van azon a ponton, ahol én mostan felveszem ezt a szálat. Valamelyik nagy szerző, talán megtalálom, hogy ki most itt nem jut eszembe, azt mondta, hogy Descartes elvágta a filozófiának a humanizmushoz hűződő szálait. Tehát kész. Na mostan ezen a humanizmus egyik értelme, amelyik hát ezekben a évszázadokban mozgalomként létezik, szellemi jelenségként és korszakként létezik. Na mostan az örök humanizmus, mindaz, ami nem szoros értelemben történetinek vehető. Ebben is sokféle dolgot különböztethetünk meg, mert időnként vannak korszakok, amikben szerzők, egyes iskolák valahogy felelevenítik azt a konkrét történeti humanista hagyományt, amiről ti eddig beszéltetek ennek a fél évnek a során. Ami ennek az előadásnak a címében is, már nem tudom, a címében benne van-e, de az egész előadássorozat címében benne van, vagy mondtad, az emberi méltóság. Erre meg az a véleményem, hogy ez kívül esik a humanizmuson. Ez egy nagy hitünk, hogy a humanizmus feltalálta az ember méltóságának a fogalmát, és hogy abban a 900 tételben, amit ugye Pico meg akart vitattatni, benne van az a diskurzus, aminek a címében ez a fogalom benne van. De én azt hiszem, hogy Hoizénak akkor volt rettenten igaza, amikor beleszőtt egy ilyet, hogy Kantig. Mert az, hogy az emberi méltóság, beleértve az emberi lénynek a méltóságát és a személynek a méltóságát, ez senki másnak nem fogalma, és ahogy ezt mi ismerjük, és ahogy ezt mi magunkévá tesszük, ez egy kanti fogalom. Úgyhogy Montaigne-től Kantig, ez egy gyönyörű feladat. Azt mondanám, hogy néhány fejezetet ebből az évből, hogy Montaigne-től Kantig kiválasztanék. Na most ez a Montaigne egy olyan szerző, aki még benne van ebben a kontinuitásban, hogy a humanizmus kontinuitása. Tehát ő, neki van még egy olyan műveltsége, vannak előzményei annak, amivel Montaigne foglalkozik, vagy amit csinál és ránk hagy. Tehát valamiképpen ebben a klasszikus történeti értelembe vett humanizmusba még beletartoznom. Na mostan viszont egy óriási különbséggel, aminek majd mindjárt egy kis figyelmet fogok szentelni. Itt most egy pillanatra megállnék, mert most jön a filozófia. Tehát akkor egy picikét, hogy mi is itt a filozófia, arról is elmélkedjünk egy kicsit. Van egy olyan problémánk, hogy a reneszánsz és a humanizmus között mi a kapcsolat. Van egy olyan problémánk, hogy a reneszánsz filozófia, egyáltalán filozófia történetében milyen helyet foglal el, és hogy felcserélhető szavak-e, hogy a reneszánsz filozófiája és a humanizmus filozófiája. Nagyon kétes terület, a legutóbbi időkig a filozófia történetében nem nagyon boldogultak el ezzel a kérdéssel. Akár a reneszánszról beszélnek a világegyetemein, akár humanizmusról beszélnek, és akár milyen viszonyt állapítanak meg a kettő között, azt lehet mondani, hogy filozófiai érdekességet nem nagyon tulajdonít a filozófia történet, vagy filozófia történetírás ennek a korszaknak. Tehát ezt lehet mondani, hogy az irodalomnak egy hatalmas korszak, a kultúrának, mint olyan általános kultúrtörténeti szempontból fantasztikus és gyönyörű, de filozófiai szempontból nem nagyon értékes. Ezt egész a mai napig így gondolják a filozófia történészek. Meg is említek néhány könnyen kézbe vehető népszerű könyvet, ami erről árulkodik. Ott van a Bertrand Russellnek a Nyugati filozófia története. Jó, ez egy régi könyv, ez majdnem 100 éves ez a könyv, ugye ekkor hatalmas vastag könyv. Nem nagyon jó könyv, de hihetetlenül szimptomatikus abból a szempontból, ahogyan Cambridge-ből nézik a világot. Ahogy egy nagyon okos angol arisztokrata szétnéz a világban. Ha jól számolom, ez kb. 1000 oldalas könyv, ebből kb. 6 oldal foglalkozik a reneszánsz filozófiájával. Ezt csak egy példát mondtam. Hozhatnék mai, nem fogom ezeket mostan felírogatni, mert nem erről szól mostan a találkozónk. Hozhatnék mostani könyveket, és itt van, ismertek ez a sorozatot, a Cambridge Companion, és akkor jön, hogy mihez. Ugye? Tehát van egy ilyen néhány évvel ezelőtt megjelent nagy textbook, Cambridge Companion to Renaissance Philosophy, és ez már egy újdonság, hogy ilyen van, de mindesetre ez is azt mutatja, hogy valahogy a filozófiai világban a reneszánsz és a humanizmus nem egy nagyon-nagyon-nagyon értékes korszaknak látszik. Ezt én mostan így megemlítettem, és én nem fogok e fölött mostan lamentálni. Ezt jó tudni, hogy ez így állnak hozzá a hivatásos filozófusok ez a kérdéshez. Márpedig nem mindig joggal, én most nem akarom azt mondani, hogy ez egy nagy korszaka volt a filozófia területén, nem akarom az ellenkezőit állítani, de azt igen, hogy nem nagyon jó ez a lesajnálás, mert ha jobban belegondolunk, megszületik néhány olyan dolog, ami nem humanizmus az érdekes számunkra, hanem néhány dolog, ami a mai filozófiában is nagyon fontosnak tűnik. Az egyik, akárhogy is nézzük, van a történet fogalmának a felfedezése. Tehát nem egy kibontakozott historizmus van itten még, de a reneszánszban megjelenik valami, ami oda vezet majd, hogy felfedezzük a történet, egyáltalán a történetiség fogalmát. Van egy olyan, hogy reneszánsz történeti gondolkodás. És akkor ennek illusztrálására elég felhozni, hogy olyasmi, amit Dantén elképzelhetetlen. Tehát egy reneszánsz művelt egyén nagyjából elkezd tudni különbséget tenni tények és legendák között, elkezd tudni különbséget tenni, és vannak kritikai eszközei, hogy feltegye a kérdést, hogy mi az, ami valóban megtörtént, és mi az, ami nem történt meg, és tudja, hogy hatalmas különbség van ő közt és az elődei között. Most ezt régen azzal a közhelyen szoktuk mondani, hogy ők felfedezték az antikvitást. Nem egyszerűen erről van szó. Tök mindegy, hogy az antikvitást vagy valami más fedeztek fel, felfedezték, hogy ők mások, van történeti egyediség vagy különlegesség, és van új a nap alatt. Tehát ez ebben a korszakban születik meg. Ebben a korszakban születik meg a modern értelemben vett könyv, most nem a könyvnyomtatásra gondolok, hanem a könyvhöz való viszony. A könyvnyomtatás az csapás volt a humanistákra, mint tudjuk, tehát az nem egy pozitív és jó dolog volt nekik, hanem egy hatalmas csapás volt rá. De a könyvhöz való viszony, az, ami még nekünk is van, és még az online korszakban is talán fenn fog maradni, nem a papírról beszélek, mondom, nem a nyomtatásról, és nem a papírról. Tehát ez akkor születik meg, és akkor hatalmas közhelyeket tudna az ember bármelyikünk gyorsan elsorolni, például Petrárkának a könyvgyűjtő mániája, mint példát, ugye, hadd említsenek. Nem is olvassák, nem az a fontos, hát értsük meg, nem olvasni fontos, mert nem is tudja elolvasni azokat a könyveket Petrárka, hanem birtokolni fontos, tehát a könyv, mint tulajdon és birtok. Ez egy óriási viszony a könyvhöz. Na mostan mindezek a dolgok a valóban ennek a korszaknak a szülöttei. Na mostan, ami ez a 20. századi filozófia történet írásnak ezt a negatív véleményét illeti, ezzel együtt jár viszont a középkori filozófia iránti és a skolasztika iránti pozitív hozzáállás. Tehát amennyire filozófiai szempontból kisebb értékek vagy rendűek a reneszánsz gondolkodói, annyival magasabb rendűek a középkori nagy skolasztika gondolkodói. Ez a hozzáállás, és minden nagy filozófia történeti nagy textbooknak a fejezetei ezt tükrözik, hogy a középkornak egy kilométer van szentelve, és a reneszánsznak néhány centi van. Ha az elejét nézzük, és a végét ennek a több mint 200 év, mondjuk, ha az elejét nézzük, és a végét nézzük, akkor egy-egy szimptomatikus tényt emelnék ki, sokat is, egy-két szimptomát emelnék ki, de többet is lehetne persze. Az egyik az, hogy mint a Péterre nézek, ott van Petrárka, és Petrárka megemlíti Ciceron keresztül az akadémiai szkepszist, és amikor szidalmazza Arisztotelészt, meg a természet, ezzel kezdődik emberek, a tudomány szidalmazásával kezdődik a humanizmus, tehát egy érzőkeblő analitikus filozófus ezt nehezen nyeli le, ezzel kezdődik. Tehát Arisztotelész és az orvostudomány és egyáltalán a tudomány szidalmazása, és plusz a tudás szidalmazása, vannak Petrárkánál ezek a szövegek. Ilyesmi Danténél szintén elképzelhetetlen lett volna. Ahogy Danténél elképzelhetetlen volt, lett volna az a történeti érzék, ami már megjelenik a humanistáknál, ugyanúgy elképzelhetetlen a tudásnak ez a becsmérlése. Most a szavakkal ne törődjétek, hogy milyen szavakat használok. De ez egyrészt igenis a tudás becsmérlése, másrészt viszont a szkepszis megjelenése. Na most ez egy óriási dolog, már Petrárkánál, mondom, ez a szkepszis, az antik szkeptikus hagyomány egyik felének, amit Ciceron keresztül meg lehet ismerni, annak a szkepszisnek a megjelenése, amit a középkor nem ismert. Tehát, ha véletlen tudunk néhány középkori szerzőről, akinek volt valami fogalma az antik szkepszisről, de ezek nagyon szordinóban vannak, mert bűn emberek, szóval ez bűn, ami a szkepszis jelent, a kételkedés, a tudásban való kételkedés. Tehát a középkor számára, egy középkori gondolkodó számára nagyon nem jön számításba ez a régi antik hagyomány, de nem is nagyon ismerik. Na mostan akkor rátérve a mai témánkra, még mindig csak az elejére, Montaigne-nél az egyik hatalmas újdonság, nem kell mondanom, épp az, hogy kibontakozik, ami már a humanizmus elején megjelenik. Tehát a Montaigne-féle szkepticizmus az filológiailag egészen friss dologra támaszkodik, Sextus Empiricus felfedezésére, és ez 1563 a pontos évszám, amikor Sextus Empiricus kiadják, és ezáltal a radikális, a pürhonista szkepszis jelenik meg az európai gondolkodásban. Tehát nem egyszerűen az, hogy nem lehet biztosítani, egyszerűsítek. Nem csak azzal gondoljanak meg, hogy nem lehet biztosan tudni semmit sem, hanem az a radikális gondolat, hogy semmi sem igaz. Tehát nem a bizonyosság egyszerűen, nem csak a tudományos, a tudás bizonyossága iránti szkepszis jelenik meg, hanem egyáltalán az igaz állítások lehetőségének a tagadása, ami egészen más tészta is, nagyon radikális. No kérem szépen, ez a humanizmus végkicsengés. A humanisták egyébként nem nagyon ezzel az akadémiai szkepszissel, ami már Petrárkánál megvan, nagyon lazán bánnak, nem játszik rettentő nagy szerepet nálunk, de ez a pürhoni szkepszis egész egyszerűen, robbanásszerűen hódít, és Montaigne lesz az a nagy alak, akin keresztül lesz tovább az újkorban. Na most megvan ugye Montaigne-nek ez a szép nagy pécsi, hogy hívják? A jelenkor van szép nagy, minden megvan, minden lényeges önálluk Montaigne-től, és azt akarom mondani, hogy bárki, aki kézbe vesz és elkezdi olvaskatni, hihetetlen örömet szerez, mert nagyon jó olvasmánya. Mai nap, manapság is nagyon jó olvasmánya Montaigne. Bár nem olyan nagy durranás, külön-külön semmi sem, amit ír, de együtt egy nagyon jó olvasmány, és egy hozzánk hasonló modern egyénnel állunk ott szemben. Akkor egy-két ilyen tényt mégiscsak kell, ilyen filozófia történeti tényt leszögezni. Ott vagyunk, ha jól emlékszem, 1601-ben hal meg Montaigne, úgy valahogy. Van neki egy örökbefogadott fia, aki majdnem olyan idős volt, mint ő. Hát Alla Augustus, amikor római császárok örökbefogadták egymást. Ugye ezt úgy hívják, hogy ő a Charon, a Pierre Charon, tehát a 15. század elejének ez a másik hatalmas szkeptikus gondolkodója, és ő foglalja rendszerbe azt unalmas rendszerbe, amit Montaigne olyan szépen és élvezetesen és csevegő módon mond el nekünk. Na most kérem szépen, a helyzet a következő. 15. század eleje, ilyenek tűnnek fel a színen, mint a Gassendi, a Descartes, Mersenne, tehát 1610-20-30-as években vagyunk, lezajlottak a vallásháborúk, notabene egyszer egy külön fejezetet kellene ugye nyitni a humanizmus és a reformáció viszonyának is. Tehát ezekben az évtizedekben vagyunk. És akkor itt ezt a külön fejezetet egy mondat erejéig azért megemlíteném, mert az a jelenség, hogy ez a radikális szkepszis egyik oldalon, ami egész egyszerűen elképzelhetetlen egy tradicionális katolikus gondolkodásmódban, ez párhuzamos jelensége a reformációnak is magának. Most a reformáció az intoleranciát fokozta, emelte köbbre mindkét oldalon. Nem arról van szó, hogy ők önmagukban, akik vehemensen részt vettek valamelyik frontján a reformációnak, kételkedtek volna rettentően a maguk igazában, de az ellenségnek az igazát azt rettentően sárba tiporták, és mágiák gyújtásával nyilvánították ki. Borzalmas korszak ez, a nagy humanizmus ugyanúgy, mint a reformáció korszaka. Ezek az emberek, ezek gyújtogatják egymást, és a hitükért ölik egymást. Szóval mondjuk az európai kultúrának nem egy nagyon nemes korszaka, de ez az a korszak, ami elhozza azt, és ebből lesz Európa, hogy lehet másként gondolkodni. Mert ott van a példa, hogy ez a másik, ott Kelemen Ági egész másképp gondolkodik, és nem tudom megakadályozni, hogy másképp gondolkodjon. Tehát ennek a nagy vallásháborús korszaknak a hatalmas eredménye, és természetesen táptalaja a radikális szkepszisnek is. Most, mit jelent radikálisan szkeptikusnak lenni? Tehát Montaigne-nél vagyok, Montaigne-nél és Sharonnál vagyok. Még egyszer mondom, ez azt jelenti, hogy nem csak lehetetlen egy állítás igazságát bebizonyítani, hanem egyszerűen nincsenek igaz állítások. Egyszerűen nincs igaz vagy hamis állítás. Ez egy kicsikét, ha társadalmon történetileg nézzük, akkor nyilvánvalóan a borzalmas francia vallásháborúnak egyik következménye, ami ugye ott 1550 és 1600 között lezajlik. Valaki megszámolta 62, ha jól emlékszem, 62, nem egy vallásháború volt ez, hanem 62 volt benne. Ez azt is jelenti, azt, hogy nincsenek igazhamis állítások, ez természetesen azt jelenti, hogy a teológiában sem használhatók érvek. Na most az egyik nagy ilyen olimpiai küzdelem, ami a nagyskolasztika idején zajlott és elkezdődött mondjuk Anselmussal, Canterbury Anselmmal. Ez alól az olimpiai küzdelem alól kicsúszik a talaj, mert hiszen ha nincsenek igaz állítások, Isten létére vonatkozó bizonyítékok értelmetlenek. Tehát Isten létével kapcsolatban semmilyen okoskodásnak nincsen helye. Ettől ezek ateisták lesznek ezek a jó emberek? Nem, éppen ellenkezőleg. Mindjárt Montaigne-ről beszélek, és akkor itt kell egy szót bevezetni, ez a humanizmus egyik vége. Ez pedig a szó semmi más, mint az, hogy fideizmus. Tehát semmit sem lehet bizonyítani, semmit sem lehet, nemhogy bizonyosan tudnám, egyáltalán nem lehet semmit sem tudni. De hát mégis kell az életben valamihez tartani magunkat. A két dologhoz tarthatjuk magunkat, amit hagyományosan tanítanak nekünk, tehát az egyház intézményei, amit hagyományosan tanítanak nekünk, meg a szokások, az emberek szokásai, azoknak az embereknek a szokásai, akik közé kerültünk. Egészen mások lesznek a szokásai a kannibáloknak, ugye van Montaigne-nek egy ilyen írása, de ez nem a kannibálokról szól, csak a bennszülöttekről szól, de ez a címe, hogy a kannibálok. Nagyon jól tudjuk, de hogy azoknak egészen más a szokásaik, hogy csinálják úgy, ahogy akarják, mi is csináljuk úgy, ahogy akarjuk. Tehát a biztos pont, amihez tarthatjuk magunkat, az a világ, amiben beleszülettünk. A reneszánsz szkepszisnek van ez a kifutása Montaigne-ben és követőiben, és erre van, ezt vegyük ilyen szakterminusként, de ilyen általános szóként, erre van lefoglalva ez az, hogy fideizmus. Tehát Isten létét nem bizonyítjuk, hanem az egész egyszerűen csak ugye a hitnek a kérdése. Nincs messze Luther Mártontól persze ez az elgondolás, tehát a csak hit által üdvözölni. Ez nincs messze, de ugye Lutherben ez egy más gondolatmenetnek lesz majd az eredménye. Még egy ugyanebből a korszakból, tehát ez a 17. század fordulója, még egy nevet, egy jó kis nevet írjunk fel. Ez egyszer Sanchez, de ugye más sor ez lehet Sanctius is. Ez tök portársa Montaigne-nek. Nem a fogadott fia, hanem valószínűleg az unoka testvére. Ugyanabban a Bordóban jár kollégiumban, amely Bordónak Montaigne, meg Montaigne apja is, polgármestere is volt egy időben, tehát itt tevékenykedik ez a Sanchez. A Montaigne maga anyai részről egy új keresztény családból származik, ahogy a Sanchez is, tehát a neve is mutatja, ugye, tehát portugál konvertita család, felmenői vannak Montaigne-nek anyai részről, és ide tartozik unokatestvérként a Sanchez, akinek 1581-ben jelenik meg az a könyve, és ez nagyon gyors reakció a Sextus féle pironizmus megjelenésére, ez a Quod nihil scitur. Tehát ez a képlet, tehát az örök humanizmusnak az útja valahogy itt indul el Kant felé, óriási főszereplője ennek a történetnek Descartes. És ha megenged, egy kicsit túlbeszélek, akkor mondok egy-két idézetet azért. Tehát, vagy nem mondom, csak olvassátok el. Tehát, hogy nyilatkozik Descartes, ugye a nem máshol, mint az értekezés a módszerről. Ben, annak is mindjárt a második diszkúriában a humanista tudományokról. Tehát két nyomáson az akadémiai kiadónál a Descartes műveinek, van egy vastag és egy vékony. Én most a vastagnak az oldalszámát mondom. A különbség a kettő között az, hogy a vastagnak volt egy jó nagy előszava, amit kiadtak a újranyomáskor, és volt rengeteg jó jegyzetaparátus hozzá, amit úgy szintén kiadtak. Tehát ezt a vastagnak mondom, hogy jó volt, most jegyzetaparátus is van. Kérem szépen, igaz, csak ezt hittem, ez nem Descartes, hanem Dantétól van itt a kezemben valami. Ennek a vastag Descartes összes műveinek akadémiai kiadónak 208-209. Oldalon van egy hosszú sora a tudományoknak, hogy azt mind ott Laflesben tanították neki, de rájött, hogy ez mind haszontalan, a költészet, a nem a poétika, a retorika, a nyelvek, a történelem az csak cselédlányoknak való a konyha hátsó részében. Tehát itt a humanizmus vége. Na most nem kell mondani, hogy ez mekkora csapás, mert nem kell mondani, hogy ez a mi világunk. Descartes-tal születik, ez az abszolút, kevésen abszolút fordulat van a filozófia történetében, mint a Descartes-i fordulat. Persze ez a felszín. Ha egy kicsikét a mögé nézünk a dolognak, akkor a következőt látjuk. Forgatjuk Montaigne-t, és állandóan azt mondjuk, hogy ő semmit nem tud, de egy valamit azról azért van, valami tudomása önmagáról. És azt mondja Montaigne nekünk, hogy ő önmagáról ír. Ez egy petrarkistának nem újdonság, mert hiszen Petrarca is ilyeneket mond, hogy mikor felmászott a hegyre, és véletlenül a kezébe akadt a vallomások, és csodák csodája, Isten újja épp ott nyitotta ki, ahol ugye olvashatjuk, hogy mit ér ismerni a tengereket, hegyeket, folyókat, madarakat, minden ördög, amikor magamat sem ismerem. Tehát igenis, itt azért van egy kontinuitás, és erre figyeljünk fel, ez szintén Európa, ez ahogy a modern, ez egy kicsikét külső jelsége annak, hogy a modern szubjektivitás Európában megszületik, ez az önmagával való foglalkozás. Tehát ezt még a humanizmusnak ilyen történeti nagy tetteihez nem árt hozzátennünk, és bizony ez egy tradícióvá válik, és ott van Montaigne-ben is. És akkor ugye, amikor azt mondtam, hogy az csak a látszat, amikor Descartes végrehajtja a hatalmas nagy fordulatát a filozófiának, hát bizony a cogito az ennek egy radikalizált megfogalmazás ennek a hagyománynak. Ezt bizonyítani kellene, és órák alatt lehetne ezt bizonyítani, hogy ez így van, tehát ez nem egy asszociáció, hogy egyik azt mondja, hogy én csak magamat ismerem, mint ahogy mondja Montaigne, és ilyen szép irodalmi szövegben ezeket elmondja. Tehát amikor azt mondom, hogy ezt Descartes radikalizálja, akkor nem egy szóvirágot mondok, hanem abszolút meg lehet mutatni a kontinuitást. Na mostan ennek ez a Kanthoz vezető folyamatnak volna egy másik hőse is. Egy vikoista ugyanúgy felismeri ezeket a szálakat. Ha van történeti kontinuitása mégiscsak ennek a szoros értelmevet humanizmusnak és egy tovább élése, akkor azt lehet mondani, hogy Itáliában valóban ez van, és úgy Vico egy ilyen híd a régi humanizmus között, és a között a historizmus között, ami valamiképpen azért örököse is lesz ennek a historizmusnak. Tehát Vico a másik. Ott vagyunk a 17. században egyébként, és megjelentek néhány nevet, hogy ti hova sorolnátok őket, például Galileit és Campanellát és Giordanót. Ez a szkeptikus láz, amit ugye Montaigne-el kapcsolatban emeltem ki, ezt ugye Giordano Brunót is abszolút eléri. Tehát Giordano Brunóról elmondhatnánk, hogy ő is még ennek a klasszikus és szoros értelemben, mert humanizmusnak a lezárói közé tartozik, ott van valahol a végén. Campanella esete az külön érdekes, mert hiszen neki van egy összemenetele Descartes-tal. Tehát Campanella, amikor a börtönből kiengedik, akkor 1820-as években vagyunk, és Párizsba menekítik a pártfogói. Pontosan ezek a nevek, akik a modern világot csinálják, tehát a Gassendi. A Mersem, aki egy szintén nagyon jelentős filozófus, de hatalmas tudományszervező, aki francia ilyen 17. század olvasó, mindenütt beleütközik a nevébe, mert mindenki valahogy Pascalon át a jensenistákon keresztül, mindenkinek dolga volt azzal, ahogy Mersem megszervezte őket, hogy vitatkozzanak, és itt. Na, ezt a Campanellát kimenekítik, és ezek a fiatal franciák, ugye 1820-as években, nem Mersem, Descartes, ezek a fiatalok, ezek Galileire néznek, és tehát túlnéznek ugye a hegyeken, és Campanellára. A egyik kell ezt csinálja, az inkvizíció, a másik a bebörtönzi, ugye, tehát ezek a franciák számára héroszok. Na most, amikor a Campanella megérkezik Párizsba, hát lelepleződik szegény, hogy annyi évig volt börtönben, tehát nem tud nagyon szót érteni, és Descartes nagyon aztán legkicsinlő véleménye lesz róla. Hát ezt, mint anekdotát mondtam el, itt a lényeg, tehát a kantik vezető úton Vico, és akkor azt említeném meg, hogy van egy hatalmas vita erről a filozófia történetében, hogy Vico mennyiben előzménye a transzcendentál filozófiának és a német idealizmusnak. Nem megyek bele ebbe, elég legyen az, hogy valamiképpen szerintem az, attól függetlenül, hogy filológiai összefüggések vagy összekötetések nincsenek. És kérem szépen, érkezünk el a nagy Kanthoz, hogy őt hogy helyezzük el ebben a dologban. Tehát maradjunk a szójátékoknál, először neki futásból. Azt olvashatjuk a Tiszteész kritikájának a előszó az első kiadásos című tízvalány oldalában, hogy ő végrehajtotta a filozófia kopernikuszi fordulatát. Na most én ebbe bele kapaszkodom, hogy összeköttetést teremtsek reneszánsz és kantianizmus között. Kopernikus. Miben állt ez a kopernikuszi fordulat Kantnál? És ezért is nem állt ezt a nagy szkeptikus történetet olvasnunk nekünk ott a Montaigne környékén és a 17. század elején. Próbálom a fonalat kézben tartani, zárójel nyílik, tehát Kantnál vagyok, de a zárójelen belül azt mondom, hogy majd amit Kantról fogok mondani, abban a szempontból is mennyire fontos ez a szkeptikus fejezet, ez a szkeptikus történet a 17. század elején. Tudnélik ezek, meg az egész reformációs herceg-úrc, és még nem vagyunk túl, mert még a 30 éves háború is még ott van. Tehát ez a hihetetlen sok herceg-úrca. Ez azoknak az embereknek friss élmény, amikor a között kóvályognak, hogy dogmatizmus vagy szkepticizmus mellett tegyék le a voksot, hogy valami dogmatikus, szilárd metafizikát tegyenek-e magukévá, vagy pedig hát folytassák a szkepszisnek az útját. Ott támolyognak ezek az emberek. Tehát ugye Descartes, ezek a nagy emberek, Descartes, Spinoza, Leibniz, mind friss dolog. És akkor Kant azt mondja, nem nagy megállapítás persze egy utólag, nem lehet ezt eldönteni emberek, mondja ezt nekünk Kant. Ezt mások is mondták már, hogy nem lehet ezeket a nagy filozófiai kérdéseket eldönteni. Úgy semmiképpen nem lehet eldönteni, hogy eddig próbálták, hogy egyik metafizika helyett csinálok, italok egy másik metafizikát, és kardoskodom rettentően mellette. De hát ugye csak egy skülla nekünk ugye a dogmatikus nagy metafizika. Másik oldal ott van ugye a szkepszisnek a karibdisze. És akkor ez csak úgy lehet, ezt a problémát megoldanunk, ha végrehajtjuk a következő kopernikuszi fordulatot. Ez pedig abban áll, hogy nem én tudatomat alkalmazom a világhoz, nem a megismerő képességemet alkalmazom a világra, megfordítom a világot, igazítom tudatomhoz. És tessék megint megnézni, ha nagyon absztraktul nézem a dolgot, megint a szubjektum van középpontban, és ezt Kant nagyon-nagyon képszerűen mondja nekünk, amikor azt mondja, hogy ez pont egy kopernikuszi fordulat. Tehát én körülöttem forog a világ, nem én forgok a világ körül. Most a hasonlat nem pontos, ugye, mert hát most ne a heliocentrikus világképpel vesük el össze, hanem a nézőpont tökéletes megfordítás, és arról van itt szó. Na mostan Kantnak nem volt nagyon nagy filozófia történeti vagy irodalom, amennyire ki lehet venni. Tehát amennyire tudni lehet egyáltalán. Nem volt hihetetlenül nagy az ő filozófia történeti tudása, viszont a tudományos tudása az hatalmas és széles körű volt. És hogy ne veszítsem túl a kurt, akkor egy merész fordulattal ezt a nagy szót előveszem, hogy az emberi méltóság. Nem nagyon dobálódzik ezzel a szoba, de néhány nagyon lényeges passzusa van itt, amik legalább olyan hatalmas mondatok, mint amikor azt mondja, hogy segítsetek, hogy a... és az erkölcsi törvény a szívemben, tehát ez a nem nagyon költői lélek azért tudott hatalmas nagyokat mondani. Az Erkölcsök metafizikája című műve, tehát nem a gyakorlati észkritikája, hanem egy későbbi, legkésőbbi erkölcs vagy etikai műve, Én felé, egyszerűen egy idézetet fogok ebből felolvasni. Azt kell megindokolni, hogy mi a fenéért kell, hogy én tiszteljem a másik embert. Most tényleg. Ennek a mimenek a 39. paragrafus, mert ugye paragrafusokba szedi a mondani valóját. Így hangzik. Mikor én tisztelem a Jóskát, akkor mi történik? Szóval mi fejeződik ki ebben? Tehát mit mondok ezzel? A másik iránt táplálta egy másik embertől megkövetelt tisztelet, még azt is közbeszúrja, hogy observantia alis priestanda, zárója bezárva. Tehát a másik ember méltóságának elismerése, tehát amikor én tisztelettel viseltetek valaki iránt, akkor én elismerek valamit, és ez a benne levő méltóság egy olyan értéké, melynek nincs ára vagy egyenértéke, amelyre az értékelés objektuma becserélhető lenne. Az értéktelen dolog, ugye itt jön egy szemléltetés, megítélése a megvetés. Magyarul tehát tisztelet és megvetés, és én a másik, a Jóska iránt nem megvetésen, tisztelettel tartozom, mint minden egyes másik emberrel szemben is. Mert mindenkinek jogos igénye, hogy embertársai tiszteljék, és a dolog kölcsönös, ő is köteles mindenki más tisztelni. Nem elég jó, hogy én téged tisztelek. Embernek lenni méltóság, és akkor itt jön az, ami tökéletesen új dolog, nem csak szó, és mindjárt folytatom a mondatot, érződik, hogy én nem... Na, humanistákat nem lesajnálom, mint a sok filozófia történész, csak azt akar mondani, hogy a nagy hangzatos szavak vannak a humanisták írásaiban, és van annál lehet többet mondani, mint amit a humanisták mondtak ebben a dologban, az ember méltóságában. Mert könnyű azt mondani, amit már Antigonéban, hogy nincs nagyobb, most lebőgök, de majd kijavítotok. Nem az Antigonéban van, hogy az ember a legnagyobb.
Semmi sem
csodálatos. Igen. Antigonéban van a legnagyobb. Ezek gyönyörű dolgok, ezeket lehet mondani. Meg hogy így, meg úgy a méltóság, de hogy mi az? És mi, amiért, mi az ok és indok arra, hogy ezt feltétlennek tekintsük? Ebben bizony lehet a görög szerzőknél és a humanistáknál is többet mondani. Tudnélik, embernek lenni méltóság, ez azért van, és ezt azért már ugye ismeritek, amit most mond Kant, mert az embert egyetlen más ember, beleértő önmagát is, sem használhatja puszta eszközként, hanem egyszer s mint mindig célnak is kell tekinteni. És ez a kontakt azért nem olyan szószátjár. Most a gyengébe kedvét még megismétli ebben a paragrafusban, és éppen ebben rejlik méltósága, amelynek révén magasabb rendű a világ minden más lényénél, stb. Még vagyis köteles, és ez nekünk egy kötelességünk, egyben kötelességünk, gyakorlatilag elismerni minden más emberben is az emberiség méltóságát. Tehát ez erkölcsi kötelességé van téve. Tehát én ezt akarom csak úgy nagyon-nagyon mondani, hogy nem szóvirág, nem valami költői ömlengés, hanem racionálisan belátható és követhető dolog. És mint minden nagy fogalom, kanti fogalom, csak néhol fordul elő, tehát nem lehet mostan 100 oldalakat kigyűjteni a műveiből, ahol az emberi méltóság fogalmával küszködik. Egy utolsót teszek hozzá, egyik kis írásából, ez egy történetfilozófiai írása, az Emberség Egyetemes Története Világpolgári Szemszögből című írás, és itt arról van szó, hogy az történelmnek van célja, de a történelmnek nem a boldogság a célja. Ez megint egy ömlengés, hogy a boldogság. Meg Kömeskinek mi a boldogság? És akkor itt jön a mondat, amit mondani akarok. Ez egy nagy vita ottan Herderrel. Herder megutálja Kantot, hogy, mert ő azt mondja, hogy igenis a boldogság a célja a történelemnek. Hát majd az unokáim boldogság is velem mi van, ugye ilyen kérdések is felmerülnek. De ha nem a boldogság, akkor mi? Akkor az, amit már ugye olvasunk Dantéban is, hogy az emberi erő kifejlődése, ami viszont egy emberben nem történhet meg, hanem csak nemzedékek együttműködésével. Tehát az emberi képességek azok az összemberiség együttműködését követelik meg, és ennek az együttműködésnek a révén bontakoznak ki. Magyarul a természetnek itt, mintha nem annyira az ember jóléte, mint inkább értelmes önbecsülése lett volna a szándéka. Még egyszer ugye az emberi méltóság fogalma. Ez olyan nagy dolog, hogy ez egyenesen a történelem célja. Tehát egész egyszerűen nem csak erkölcs metafizikai, hanem történet filozófiai fogalom is ez önha. Hát úgy ennyit, mert tényleg nem akarom feszíteni a húrt. Köszönöm.
Elhangzott Rádióegyetem, az örök humanizmus, Montaigne-tól Kantig. Kelemen János, itáliai humanizmus, az ELTE BTK-n 2012. május 9-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.